153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük nagy szeretettel hallgatóinkat. Mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partneremmel már találkozhattak itt az Éter hullámhosszán, és személyesen is, akik az előadás sorozatán részt vettek. Köszöntöm nagy-nagy szeretettel Kis Istvánt, a hetednapi adventista egyház lelkipásztorát. Szervusz István!
Én is nagy szeretettel köszöntelek, illetve a hallgatókat is örömmel köszöntöm.
Egy előadássorozat fekszik itt kettőnk között papíron fantasztikus címekkel, amely az előző halasi előadássorozatotokhoz hasonlóan ingyenesen látogatható. Lenyűgöz, hogy egy gyülekezet ilyen komoly társadalmi szerepvállalást végez, mint a ti gyülekezetetek. Pláne, hogyha figyelembe vesszük, hogy azért egy viszonylag kisebb reformált gyülekezetről van szó, mikor is indult a hetednapi adventista gyülekezet története, történelme?
A mi történetünk a reformációnak a folytatásához csatlakozik. 1844-ben indult el egy advent mozgalom, aminek az egyik ága lett végül 1863-ban a hetednapi adventista egyház. Ez már később egy világegyházán nőtte ki magát. Világszerte 22-23 millió taggal rendelkezünk. Magyarországon a többi egyházhoz képest talán szerényebb létszámmal kb. 5000 felnőtt megkeresztelt taggal rendelkezünk. Itt Kiskunhalason egy kis közösségünk van, viszont érezzük és használjuk is a helyi közösségnek, illetve az egyházterületnek a támogatását.
Nagyon különleges például a szokásaitok között engem nagyon megragadott, főleg, hogy én is egy picit a húsmentesebb táplálkozás felé haladok, hogy például viszonylag sokan vannak vegetariánusok a tagjaitok között. Ez kapcsolódik a hitbeli gondolkodáshoz, gondolom, valamilyen módon.
Hát igen, ez is a kezdetekhez nyúlik vissza, hiszen amikor az egyházunk született, akkor Észak-Amerikában úgynevezett reformmozgalmak, életmódreformmozgalmak már nagyon erősen jelen voltak. Annyi különbség volt akkor, hogy a lelki hátterét ők nem figyelték. Viszont az egyházunk is átvette azokat az értékeket, amelyek akkor megfogalmazódtak. Ennek egy része a táplálkozás, de az életmód más területeit is ők is nagyon jól átlátták, hogy nagyon sok betegség, korai halálozás ellen lehet tenni egyszerű életmódváltással. Ezt az egyházunk is átemelte, viszont hozzátette a lelki részt, hogy ez számunkra egy istentisztelet is, illetve a testünk, mint a lélek temploma, nem a miénk, hanem istené, és kaptuk ajándékba, igen, és nem mindegy, hogy hogyan viselünk erre gondot. Tehát azok a praktikus, orvosilag is támogatott gyakorlatok a mi életünkben is jelen vannak, viszont mi ezt egy hitbeli meggyőződésbe gyakoroljuk, ezért a tagságunk javarésze vegetáriánus. Vannak, akik húst is fogyasztanak, itt az úgynevezett tiszta, Bibliában tiszta húsnak nevezett ételeket fogyasztjuk, illetve vannak, akik teljesen vegánok, itt elég széles a skála. Nyilván van egy egyéni lelkiismereti szabadság, de az ajánlás az, hogy a lehető legjobbat adjuk vissza Istennek azáltal is, hogy odafigyelünk a testi egészségünkre.
Végtelenül tetszenek nekem ezek a gondolatok, és hogy miért is kanyarodtam erre az előadás sorozatotok előtt, mielőtt erről mesélni fogsz, ugyanis nagyon komoly előkészülete volt ennek az előadássorozatnak, melynek a változások kora, talán az indító címe, de hogy a nagy kérdés néven találják, hogyha valaki az interneten utána érdeklődik. Tehát mi ennek a témája ennek az előadássorozatnak, amely nem csak Kiskunhalason fog megvalósulni, hanem fantasztikus, számomra most mondtad, hogy az országban 32 helyen párhuzamosan fog ez megvalósulni hétről hétre. Szóval mesélj egy kicsit a témáról.
Hát a téma az onnan jött, hogy ebben az évben a reformáció 502. évfordulóját ünnepli a protestáns közösség, és úgy gondoltuk, hogy még talán lehet csatlakozni ahhoz a lendülethez, ami 2 évvel ezelőtt szinte minden közösségben elindult. És a téma, a nagy kérdés témája az úgy jött, hogy egy BBC History magazinban megjelent cikk levetette azt a kérdést, hogy valóban gyorsabban változik-e a világ manapság, mint régebben. És ugye ez a gondolat indította el azt, hogy a változás, ami a reformációnak egy nélkülözhetetlen eleme, az hogy is működik? Hogy működik egyéni szinten, az én életemben, akár teológusként, akár lelkészként, akár egy hívő emberként, vagy éppen a társadalom bármilyen szintjén, hogyan élhették meg akkor a reformátori korban az emberek a változásokat, és ez ma mire taníthat bennünket. Tehát egy elég nagy időutazást teszünk, hiszen megnézzünk minden történelmi helyszínt itt Európában, ami a kis időkeretünkbe belefér, és onnan emelünk át valamilyen tanulságot, ami ma is jelen van az életünkben. Egyénileg, társadalmilag, vallási közösségekben a változást hogyan lehet átélni, túlélni, hogyan lehet tanulni.
Menedzselni.
Igen, menedzselni, hogyan lehet tanulni ebből a régmúltban megismert dolgokból.
Hát kíváncsi lennék, hogy a BBC válasz ami volt, mert én azt gondolom nagyon sokan arra voksolnánk, hogy de igen, rettentően gyorsan változik az elmúlt időkhöz képest a mai kor. Mi volt a válasz?
Hát igazából 7 történészt kérdeztek meg, akik nyilván teljesen más választ adtak, de azért voltak közös pontok. A megközelítésben voltak óriási különbségek. Talán az egyik oldal azt mondta, hogy a változásnak a tartalmi részét kell vizsgálni. Tehát vannak az életünknek olyan elemei, amelyek minden korban ugyanazok. A születés, a halál, a munka ciklusai, azok nagyjából ugyanazok. Amiben talán különbség lehet, az az, hogy bizonyos társadalmi események, vagy éppen a környezetünkben végre menő események, vagy egy háború, vagy éppen egy természeti csapás, hogyan hat az emberre. Nyilván ezek gyorsan megváltoztatnak mindent, de lehetnek olyan változások, mint például az információ áramlásnak, a technológiának a változása, amelyek valóban az elmúlt néhány évtizedben az egész világot átformálták.
Tehát, és ezek gyorsulni látszanak.
Igen, és talán itt, amiben a tudósok vitatkoztak, hogy most ez mennyire globális egyrészt, tehát a világnak ma is vannak olyan része, ahol minden ugyanúgy van, mint 50 évvel ezelőtt.
Bár szerintem egyre kevesebb.
Igen. De az tény, hogy a technológia, főleg az internetvilága ugye egy ilyen azonnaliságot hozott, és rengeteg információval vagyunk elárasztva, és ma ez legalább akkora kihívást jelent a döntés szempontjából, mint az a kor, amikor nem volt információ. Tehát most gondoljunk bele, hogy valaki úgy volt keresztény, akár egy életen át, hogy Bibliát soha nem olvasott. És a reformátorok ezt ismerték fel, hogy a hitéletnek alapvető része, hogy első kézből a saját nyelvükön olvassák, vagy hallják éppen az Isten tiszteleten keresztül Isten igéjét.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Kis István a vendégünk, a hetednapi adventista egyház lelki pásztora, aki Kiskunhalason egy előadássorozatot fog indítani, mely egy országos mozgalomnak a része. Maradjanak velünk, a nagy kérdésről beszélgetünk tovább.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést Kis István lelkipásztorral, aki a hetednapi adventista egyház lelkésze. Kiskunhalason fog indulni egy előadássorozat, ingyenes előadássorozat, délután 5 órától a közösségek házában találkozhatnak vele, csütörtökönként hétről hétre. Amit nagyon ajánlunk, a változások kora, Európa, a változások viharában, változó szentírás, és hát úgysem fogja tudni megjegyezni, nézzenek utána az interneten, nagyon érdekes témákat vet föl, és én le vagyok nyűgözve, hogy egy viszonylag kis létszámú egyház Magyarországon ilyen komoly társadalmi szerepvállalást hajt végre, és működtet, hiszen 32 helyszínen fog zajlani ez az előadássorozat, ami nagyon aktuális dolgokkal foglalkozik, a reformáció, mint változás, a változás. Ma ugye erről meséltél az előző beszélgetésben. Azt is elárultuk, hogy itt egy komoly előkészítő munka előzte ezt meg. Mesélj erről.
Hát igen, körülbelül 1 éve készülünk erre a kampányra. Ennek, ahogy említettem, az egyik gondolata az volt, hogy a reformáció 500. évfordulójához még elég közel vagyunk ahhoz, hogy ezt így frissen tartsuk. És hogyha változásokból indulunk ki, akkor próbáltuk ennek a környezetünkben, Európában azokat a gócpontjait felkeresni egy tanulmányút keretén belül. Szeptember közepén mentünk ki 10 napra körbejárni a reformációs helyszíneket 26 lelkésszel, teológusokkal, főiskolai rektorral, ahol megnéztük, hát nyilván ott azt a kort már nem tudtuk meglátni újra, ami akkor volt, de...
Ahhoz időutazás is kellett volna.
Igen, de mégis egy kicsit éreztünk azokból a templomokból, helyszínekből valamit, ami akkor a mindennapi életük része volt, és egy kicsit átéltük ott a helyszínen, hogy igazából ugyanazokon az utcaköveken járunk mi is, mint ők, ugyanolyan emberek vagyunk, mint ők, akik nem úgy ébredtek és nem úgy születtek, hogy reformátorok legyenek, de az életükben gyökeres változást hozott a szentírásnak a megismerése, annak a követése, és mi ezt a kapcsolatot próbáltuk keresni, hogy lehetséges az, hogy az 500 évvel ezelőtti reformok ma is működhetnek. Tehát ez részben egy ilyen történelmi visszatekintés, ugyanakkor a történelemnek mindig van tanulsága, hogy a Biblia mondja, amik megirattak régen, azok a mi tanulságunkra irattak meg. Tehát az előkészület része az volt, hogy ott a helyszínen egy kicsit tapasztaljunk abból, amit ott átélhettek a reformátoraink, Luther, Calvin, Husz János, vagy éppen a Valdensek völgye is egy kevésbé ismert terület, ahol nagyon komoly erőfeszítések árán őrizték meg a hitüket, a Bibliának a fennmaradását. Tehát ez volt az előkészület egy része, magának az útnak a megtervezése, ugyanakkor felépítettünk egy weboldalt, a nagykérdés.hu című weboldalt, ahol az előadásokról, illetve a helyszínekről minden információt egy helyen meg lehet találni, és ott vannak még olyan videók, amiket ott a helyszínen készítettünk, a teológusainkkal, akik előkészítették a szakmai részét ennek az útnak, megírták a tanulmányokat, amelyeket könyvformájában majd be lehet szerezni, és ott ők elmondták azokat a kevésbé ismert részeket is, amelyek nekünk is talán újak voltak egy-egy helyen. Tehát ott készültek fotók, profi fotóssal, videókat készítettünk, és ezek folyamatosan majd később még felkerülnek erre a weboldalra.
Én le vagyok nyűgözve, megmondom őszintén, tehát a kérdésekről, amelyek az előadás témáját, gerincét fogják alkotni, nyilván részletesebben is fogunk beszélni, de hogy ennek az üzenete, hogy akkor 500 évvel ezelőtt hogyan mertek emberek, csoportjai, ezrei az életüket kockáztatva úgy, hogy sokan nem olvasták az eredeti Bibliát, és hogy mi vajon hogyan tudjuk a változásokat menedzselni a saját életünkbe, mert ha bevalljuk őszintén, mindenki a változástól retteg. Biztonságot, az állandóságot. Tehát mire jöttél rá, mielőtt még az előadások konkrét témájáról beszélgetünk? Én most nemrégiben megnéztem a Luther filmet, és bennem is ez végig borzongott, hogy ott nagyon komoly életveszélyben voltak, és emberek ezrei, tízezrei tették kockára az életüket. Valami annyira fölfeszült, hogy érezték, hogy itt változni, változtatni kell. Volt-e új élmény számodra, egy rálátás, rádöbbenés?
Hát az egyik talán az volt minden helyszínre, ez igaz, hogy nem egy-egy eseményről van szó, hanem egy folyamatról. Tehát minden gyors változás egy lassú előkészítő munkának, vagy egy folyamatnak a csúcspontja volt adott esetben, aminek aztán volt mindig egy lecsengése. Ez szerintem egy kulcsfontosságú dolog, hogy folyamatában kell látni a történteket, és jöhetnek olyan változások a környezetben, társadalmi, politikai, gazdasági életben, vagy éppen a vallási életünkben, ami aztán felgyorsítja ezeket az eseményeket. A másik, ami megdöbbentő volt, hogy egy-egy embernek az értékrendbeli változása mekkora ilyen magával rántó erővel bír, hiszen ezeket sokan nyilván párhuzamosan magukban is kezdik fontolgatni, érlelni, de kell valaki, aki kiáll és azt mondja, hogy ez most nekem megér annyit, hogy akár minden kockára teszek, a munkámat, a karrieremet, az egyházi kapcsolataimat, mindent kockára teszek azért, mert találtam egy értéket, akár a Szentírásban, akár a hit gyakorlásában, vagy bármi másban, hogy ezért érdemes küzdeni, vagy akár meghalni. Tehát azt gondolom, hogy ma ami egy nagyon fontos üzenete lehet a reformátori kornak, hogy van-e olyan érték az életünkben, amiért készek vagyunk áldozatot hozni. És ha meg tudjuk ezt fogalmazni, akkor a változások szinte magától jönnek.
Nagyon tetszik, István, amit mondasz. Én is sokszor szoktam ezen eltöprengeni, hogy azt gondoljuk, hogy egy ember élete olyan picike a társadalom nagy-nagy sokaságához képest, hogy úgyse történik semmi, bármit akarok én, de hogy ez nem így van. És akár Luther, és hát bizonyára a történelemnek sok-sok szereplőjét sorolhatnánk, hogy ez valóban nem így van, hogy néha pontosan az én szerepvállalásomra és az én általam fontosnak tartott érték mellett való kiállásra van szükség, és az fantasztikus változásokat indíthat el.
Ez igaz, azt gondolom egyénileg is, tehát ha most valaki azt mondja, hogy neki család az első, akkor az miben látszik meg? Tehát ha nincs ideje a családjára, és a gyakorlat azt mutatja, hogy mégiscsak éjjel-nappal dolgozik, úgymond a családért, de nem tud velük leülni egy asztalhoz, akkor neki mégsem a család az érték. Vagy ha valaki azt mondja, hogy neki Isten az első, vagy a hite az első, akkor mennyi időt tölt Istennel? Mit áldoz azért, hogy Isten legyen az első helyen az életében? Tehát ezeket nagyon könnyen mérlegre lehet tenni, hogy nekünk mi a fontos, és hogyha a mai világban, amikor minden változik pillanatról pillanatra is, nagyon nagy a bizonytalansági tényező, én azt gondolom, hogy érdemes a Bibliához, Istenhez visszatérni, mert...
És megkeresni,
ha még eddig nem tettük volna, mert...
A legfontosabb értékeinket?
Így van, az értékeinket is, meg talán a gyökereinket is. Tehát azért a reformáció kora is tanít arra, hogy... Tehát ők is jöttek valahonnan, hoztak valamit, hoztak értékeket, még abból a már nem olyan egyházból is, ami ennek kellett volna lenni. Tehát ők nem akartak szakítani, meg robbantani, de egyszerűen a belső meggyőződésük már nem engedte meg azt, hogy úgy éljenek tovább, ahogy addig.
Innen fogjuk folytatni, hallgatóink maradjanak velünk, Kis István lelkésszel beszélgetünk tovább, aki hamarosan egy előadás sorozatra invitálja a hallgatókat itt Kiskunhalason és környékén, a Nagy Kérdés címmel. Maradjanak velünk, folytatjuk a beszélgetést zene után.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést. Kis István a vendégem, a hetednapi adventista egyház lelkipásztora, aki tartott már Kiskunhalason előadássorozatot, és most is ilyesmire készül. Ne feledjék, november 14-től minden héten rendre csütörtökönként délután 5-től a Közösségek Házában a Nagy Kérdés összefoglaló címmel zajlik ez az előadás beszélgetés sorozat. Igen, nagyon megragadtak a címek, megmondom őszintén, ugye a Halasi Rádió is nemrégen indította a Zöld Jövő sorozatát. Én azt gondolom, hogy ahogyan a reformátorok korában nagyon felfeszült a világ, egyfajta változásra kész állapotba került, én egy kicsit ezt érzem a mai korban is. Nem csak az igaz, hogy a technikai és sok-sok minden más változik körülöttünk, hanem valóban akár a környezetünk abba az állapotba került a bolygónk, hogy egyszerűen felnőttebb módra kell viselkedjünk, vagy elveszítjük. Tehát, hogy én azt érzem, hogy egy nagyon fontos korban vagyunk ismét, ha nem is feltétlenül vallási értelemben feszül föl, mint annó 500 évvel ezelőtt a reformátorok korában, most is arra van szükség, hogy egy picit nem egy picit, nagyon megváltozzunk. Úgyhogy nekem nagyon tetszettek a címek. Beszélgessünk egy kicsit a témáitokról.
Hát ami esetleg a jövőt érinti, ez majd az utolsó előadásban lesz bővebben kifejtve, hogy a változás és az örökké valóság, tehát hogy milyen jövőnk van, milyen jövőre készülünk, ez lenne majd egy végső kérdés. Hiszen azt gondolom, hogy a reformáció nem állhat meg semmilyen téren, és a kérdés, hogy mikor dőlhetünk hátra, mikor mondhatjuk azt, hogy a reformáció befejeződött. Mert talán ki kell mondani azt, hogy akkor hal meg egy reformátori egyház, amikor hátradől, és azt mondja, hogy végeztünk. És ez igaz mindenkire, aki ezen az úton jár.
Viszont nem is tudom, hogy van-e ilyen állapot, mert azt szokták mondani, hogy ami nem változik, az halott.
Hát így van. Tehát ez igaz a dogmatikára is, vagy a tanításbeli nyitottságra is, de igaz az életmódra is, vagy éppen a jövőnk kérdésére. Tehát ha most visszatérünk például a környezetvédelemre, mindenkorban azért próbáltak valamit tenni, hogy ezt így átgondolják, bár a mai világ ellene megy ennek, mert egyszer akarjuk védeni a környezetet, másrésztről meggazdagodni, és
mindent habzsolni.
Élni, igen, tehát a kettő együtt meg nem megy sajnos, ezt bárhogy is szépítjük. A Biblia érdekes módon elindul egy édenkertből, Ádám és Éva édenkertjében van, ahol érdekes módon megvan minden, amire szüksége van emberileg, van élelme, otthon a ruházata, amire szüksége van.
És nincs internete.
Nincs internet. És ha megnézzük a Biblia utolsó néhány fejezetét, ott meg azt látjuk, hogy van egy fejlődés, van egy előremutatás, mert az új városban, az új Jeruzsálemben látjuk a megváltottakat, ahol Isten készít egy otthont az embernek. Tehát a Biblia azt mutatja, hogy van fejlődés, igenis van fejlődés, hiszen adott Isten eszközöket, képességeket az embernek, hogy azt a nagyon szerény körülményeket, ahova elhelyezte őket, így most technikai értelemben, bővítse, fejlessze, tehát mesterségekre adott képességet, stb. Ez fontos, ez jó. Viszont azt mutatja a mai társadalom, hogy ezek önző módon lettek felhasználva, kevés ember osztozik ennek az áldásaiban, és hát erre a megoldás az nem a felülről való elosztás a Biblia szerint, hanem az, hogy mindenki az Istent teszi az első helyre, és ha ő van az első helyen, akkor meg lesz a szeretetnek a nyelve, meg lesz az önzésnek az ellenszere, és abban az országban, amit a Biblia bemutat, ott olyan értelemben lesz egyenlőség, hogy Isten gondoskodik rólunk, és ez igazából egy újjáteremtés után fog csak bekövetkezni.
Tehát akkor nem feltétlenül az a fő értik, hogy aranyvécékagylót nézek, én szétcsapódok ezeken a tévésorozatokon, hogy most ez a fantasztikus, teljesen fölösleges gazdagságot bámuljuk nyácsorgatva, holott a boldogság messze-messze nem ezeken a területeken van. No, Mik a címeitek, mivel kezditek?
Az első témánk a változások kora. Itt egy kicsit a reformáció előzményeit vizsgáljuk meg, hogy mi vezetett oda, itt főleg az egyházi viszonyokat tekintve, hogy igazából mindenki, aki egy kicsit gondolkodott, változásért kiáltott. A második témánk címe az, hogy Európa változások viharaiban. Itt már a lutheri reformációba egy kicsit mélyebben belemegyünk, és hát ugye látjuk azt is, hogy ez nem egy egyházi kérdés csupán, hanem itt fejedelemségekről van szó, egyházpolitikáról,
hatalomról, gazdaságról,
bankároknak az érdekeiről, stb. Tehát itt ez egy elég komoly összetett kérdés. A harmadik témánk az a Bibliával foglalkozik, hogy változhat-e, vagy változik-e a Szentírás. Ugye a reformációnak az elindítója a Biblia saját nyelven való olvasása volt, ennek is megvoltak már akkor a megfelelő eszközei, maga a nyelv ismerete, illetve a nyomtatásnak a lehetősége. Azt nézzük meg, hogy mennyire stabil, mennyire biztos ma még ugyanez a régi irat. Aztán azt is megnézzük a negyedik előadásban, hogy vannak veszélyei, túlkapásai a reformációnak, vagy éppen a változásnak, hogy lehet-e kikényszeríteni a jót, még akkor is, ha teljesen objektíven jó dolog, amit akar valaki. Egy kicsit megnézzük az árnyoldalait is annak, hogy lehet, hogy valamit nagyon akarunk, és nagyon jó, de nem lehet elmenni egy bizonyos határon túl. Az ötödik témánk a szeretet, ami nem változik. Itt igazából a valdensek történetét fogjuk bemutatni, hiszen ők egy olyan szerény emberek voltak, akik egyszerűen nem akartak más, csak megélni a hitüket. Ők még az 1100-as évek végén indultak el, tehát a reformációt megelőzték így időben, de mégis az a minta, amit ők követtek, hogy a Bibliát helyezték a hitvallásuk első helyére, ezt próbálták terjeszteni, másolni, sokszor ilyen pici elrejthető formában vitték az asszonyok a hajukba tűzve, vagy a ruhájukba belevarva. Tehát a céljuk az volt, hogy a Szentírás terjedjen, és hát ezt egy darabig tűrte az akkori egyházi vezetés, de később üldözték őket elég keményen, és az olaszországi hegyekben kerestek menedéket, és ők ma is fennmaradtak, tehát a valdens protestáns közösség létezik. Tehát, hogy mi mozgatta őket, hogy ezt így végigvigyék, és az utolsó előadás, a hatodik ebben a sorozatban a változás és örökké valóság, amiről már beszéltem, hogy meddig tudunk tovább menni a változásokban. Mi az a radikális változás, amit csak Isten tud majd elhozni az emberiségnek.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, hallgatóink maradjanak velünk, szerintem fantasztikus témákról mesél nekünk Kis István, lelkipásztor, és hamarosan ezt élőben is meghallgathatják az előadás sorozatában november 14-től a Közösségek Házában. A nagy kérdés címmel jöjjön egy kis muzsika, és hamarosan folytatjuk a beszélgetést.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat szeretettel, és Kis István lelkipásztorral, a hetednapi adventista egyház bajai, illetve kiskunhalasi vezetőjével beszélgetünk, annak kapcsán, hogy országosan 32 helyszínen indul a Nagy Kérdés címmel egy előadás, sorozat, amely interneten, honlapon is követhető, amelynek nagyon komoly előkészítő munkája. Egy 10 napos út volt, amelyben a reformáció változásaihoz kapcsolódva a változásokról beszélgettek, adtok elő. Az előbb, akik velünk tartottak a konkrét témákról a hétről hétre, erről a 6 téma címéről, röviden a témájáról beszélgettél, és engem 2 megragadott mindjárt, amivel kapcsolatban én érdeklődnék. Az egyik a változó Szentírás kérdőjel. Ugye ez nagyon érdekes, hogy a reformáció lényege a változás, és ugyan tudjuk, hogy a fő értékeink, az ember spirituális, lelki, humanista értékei, azért azok állandók. De hogy nagyon sokszor hallom ezt a kérdést, és bennem is felvetődik, hogy azért 2000 éve született Krisztus, a bibliai íratok is körülbelül 1600-1700 évesek, tehát hogy mennyire jogos a Szentíráshoz való ragaszkodás ilyen értelemben, hiszen azóta is születhettek olyan íratok, történhettek olyan események, amelyek Istenre, Krisztusra, a hitünkre élő információkat, üzeneteket közvetítenek.
Hát, hogyha a Szentírás nézzük, mint változó tényezőt, akkor talán oda kell visszamenni, vagy ahhoz a kérdéshez kell visszamennünk, hogy tehát hogyan tekintünk mi a Szentírásra. Ha azt mondjuk, hogy ez valóban egy Istentől ihletett mű, és ezt az egyház történelme során megfelelő módon kezelte és lezártnak tekinti, Ugye Jézus idejében már megvolt az Ószövetség, Jézus erre úgy hivatkozott, mint az írásra, tehát ugye az akkori felosztás szerint a hármas felosztás, a törvény, a próféták és az írások létezett, Jézus nem kérdőjelezte meg az Ószövetség hitelét. Az újszövetségi szentiratok nyilván később születtek meg Jézus halála után, de ott is az egyház már az első századokban egyetértése jutott abban, hogy mi tartozik a szentiratok közé. Nagyon sokáig ez nem is volt kérdés, viszont bejött egy olyan változó tényező, hogy az életem, vagy az éppen akkori emberek élete és a szentírás mennyire van összhangban. És hát a Bibliával általában akkor van baj az embereknek, hogyha rámutat azokra a dolgokra, a valóságra az életében, amit a Biblia egyszerűen bűnnek nevez, és aki ezzel szembesül, az nem szereti már rögtön a Szentírást. Tehát az egyik dolog az, hogy engedjük-e, hogy a Szentírás megszólítson bennünket személyesen, és akár rámutasson bizonyos dolgokra, amiket változtatnunk kell. Na most ugye kétféleképpen reagáltunk erre, vagy azt mondjuk, hogy igen, alárendelem magam Istennek, és változok, és megtérek, és ez a reformációnak is a lényege. Vagy pedig azt mondom, hogy keresek vagy a Bibliával szemben kérdéseket, vagy kritikákat, hogy ezt emberek írták, azt a részét nem lehet komolyan venni, mert nem tudjuk a mai tudománnyal összhangba hozni. Szóval sokféleképpen lehet megkritizálni a Szentírást, és akkor már nem lesz számomra tekintély.
Én nem is erre gondolok egész teljességében, hanem nyilván azért azok az iratok nagyrészt annak a kornak a nyelvén, történeteink keresztül fogalmazódtak meg, tehát hogy azóta is írhattak olyan teológusok, olyan munkákat, amikből bőven táplálkozhat mondjuk egy keresztény ember hite, vagy akár egy egyáltalán Istenben hívő ember. Tehát történt-e azóta is olyan irat, vagy tudáshalmazás? Tehát, hogy pusztán a Szentíráshoz való ragaszkodás biztosítja, vagy vannak azért más tápláléka is egy hívő embernek?
Hát nyilván vannak más táplálékok, meg jó is, hogyha nyitottak vagyunk erre. Én azt gondolom, hogy annyi a fő kérdés, hogy mi az elsődleges tekintély. Tehát, ha a Bibliával összhangba tudjuk hozni más dolgokat, igen, amik a mai korban születnek meg, rezonálva a bibliai alapokra, akkor nyilván az ma is számunkra hasznos lehet. Ez feladatunk is. Egy érdekes Luthernak a szemlélete, hogy ő minden hívő embert teológusnak nevezett. Ezt talán kevesen tudják. Ez alatt azt érti, hogy a Biblia ismerete, vagy a Biblia kutatása kötelességünk, és ugye a teológus az ott és akkor, illetve az itt és most kérdését keresi, hogy az ott és akkor történő dolgok ma itt nekem mit üzennek, és ez a teológus fő feladata talán, hogy a Bibliából hozzon elveket, amelyek ma is működnek, és most hogyan használhatjuk ezeket.
Nagyon tetszik ez a fajta megközelítés, mert így egészen más, teljesen sok friss történet és írás, kutatás is beemelődhet a hitünk táplálékába, ha az egyezik a fő értékekkel. Még egy kérdésem lenne itt, ami nagyon megütötte a fülemet, és nagyon tetszik, hogy erőszakkal szabad-e, vagy nem szabad a számunkra fontosnak tartott értékeket ráerőltetni másokra.
Hát érdekes, hogy ami ellen küzdöttek sok esetben a reformátorok, hogy valakik megmondják nekik, hogy hogyan éljék a hitüket, hogyan gyakorolják a vallásukat, később sokszor ők is ugyanezeket a módszereket használták. Tehát sajnos ez is egy történelmi valóság, hogy voltak reformátori oldalról is üldözések, vagy akár olyan perek vagy gyilkosságok, amelyek a hit védelmében történtek, vagy éppen valami jónak az előírásában, tehát talán ismerjük, hogy sokszor ezek nagyon mélyen belenyúlnak az embernek a magán szférájába. Ez egy tanulság lehet, hogy lelkiismereti dolgokban még Isten is szabad kezet ad nekünk. Tehát amikor az Édenkertjében azt mondta, hogy minden a tiétek, szabadon lehettek minden fáról, de egyről nem, akkor ezzel a döntés lehetőségét adta meg nekik. Tehát Isten soha nem kényszerít, még a jóra sem, hanem azt mondja, hogy válaszd az életet, válaszd a jót, de a te kezedben van a döntés. Tehát hogyha ezt az elvet követjük, akkor ha felismerünk valamilyen jó dolgot vagy értéket, akkor sem lehet senki más ezt rákényszeríteni, mert ez a sátán módszere.
Jaj, nagyon tetszik nekem ez az utolsó gondolat is, mondhatnám, mert én fanatizmusnak szoktam hívni azt a fajta viselkedést, amikor egy általunk jónak vélt bármilyen elvet rákényszerítünk másokra, és bizony ez borzasztóan veszélyes dolog. Erre akár a vallás története is rámutat, de a történelemnek bármely eseménye. Meggyőzés. Ez egy csodálatos dolog, amire ti is készültök. Tehát november 14-től várjátok Kis István előadás sorozatára jöhetnek a hallgatók, Hallason és környékén a Közösségek Házában a Nagy Kérdés címmel. István, köszönöm ezt a sok-sok előkészítő munkát, és hát kívánom, hogy sokan látogassák meg ezt az előadás sorozatot.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget, és várunk mindenkit szeretettel.
Ne feledjék tehát a Nagy Kérdés előadás sorozat Kis István előadás sorozata a Közösségek Házában. Látogassák minél többen, bizonyára hasznukra lesz.